Lehet, hogy az ismert svájci politikusok gyűjteménye, az pont egy olyan vékonyka kis füzetecske, mint a német viccek gyűjteménye. Ezen gondolkodtam, hogy ez mennyire lehet így, és mennyire vagyunk mi tájékozatlanok, de majd mindjárt kiderül, dr. Feledi Botonnal fogunk erről beszélgetni, külpolitikai szakértővel. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Hát próbáltuk Svájc nagyjait begyűjteni, politikusait itt Gáborral.
És elakadtunk.
Már
finoman,
az elején.
Finoman fogalmazva.
Rögtön az első név sem jutott eszünkbe. Hogy van ez?
Hát valószínűleg azért, mert annyira kiegyensúlyozott a politikai terep választásoktól szinte függetlenül, hogy az ilyen nagyon domináns útra egyszerűen nincs is politikai értelemben lehetőség. Tehát annyira kikényszerített a parlamentarizmus. Egyébként, ha valakire most kéne emlékezni, akkor az hát Egyházi Márk, vagyis Márkó Chiesa, aki a mostani svájci néppártnak a friss új üdvöskéje vezetője, ő gyakorlatilag a legnagyobb parlamenti frakció vezetője, és hát, hogy érezzük a hasonlóságot, ugye ez a svájci néppárt, ez valahol hát a svájci radikális mércén a radikális, tehát egy bevándorlás ellenes euroszkeptikus, és Chiesa úr pedig egyenesen egy idős otthon vezetéséből teleportált át a nemzeti politikába. Mindezt ráadásul, hogy a neve is mutatja az olaszul beszélő régiókból, tehát hogy szinte minden is lehetséges. Svájc van ezen a módon. Úgyhogy hát egy ennyire színes és nyilván kantonok szintjén lebontott és referendumokkal tarkított svájci politikában tulajdonképpen azt mondhatjuk manapság így a karaktergyilkosságok érájában, hogy szerencsére nincsenek ilyen nagyon beágyazott, nagyon állandó, nagyon tartós nagy nevek, akik elnyomnák a többieket.
Uh-huh. Igen, nem is baj az, hogyha a végrehajtásra összpontosítanak, nem az egyéni nagy teljesítményekre. Viszont amit mostanában hallottunk, és amit Zoli is említett, ugye, hogy egy független államról van szó, de nem függetlenek az európai eseményektől. Tehát például az orosz-ukrán háború belőlük is kiváltotta, hogy most fegyverkezésre elég sokat fognak
költeni.
Hát
ez a semlegesség kérdés, ezt nehezebb tartani ennyire megváltozott környezetben.
Így van, és nagyon küzdöttek a háború eleje óta, ugye eleve ezek a fegyver újraeladási vagy töltény újraeladási szerződéses klauzulák akár a németekkel komoly gondokat okoztak, tehát akik át akartak adni Berlinben lőszert, de ugye Svájcból vásárolták, ezért aztán a svájciaknak kellett ehhez hozzájárulni, hogy ugye a lengyel leopárdok továbbadásához meg a németeknek, tehát ott elakadt már össze a gépezet. Hát azóta azért ráfordultak ők is az Atlantista utcára. Ugye gyakorlatilag mindenütt 1,4%-os költségvetési megtakarítás minden minisztériumban ez a cél, kivéve a Védelmi Minisztériumban, ahol 3 éves növekvő kiadással számolnak, tehát ilyen szempontból is látszik, hogy komolyan veszik. Szépen lassan azért, amennyire lehet, ugye mind a saját seregüket, mind a támogatások különböző formáit igyekeznek kihasználni. És hát amiben a leglátványosabb a maguk módján, hiszen tulajdonképpen ők ezen a fronton vívják a háborút most már lassan több mint 200 éve, ez a kémkedés. Tehát ugye amikor Európa a háború elején ugye kidobott körülbelül 500-600 orosz diplomatát vagy fedésben dolgozó kémet, akkor ugye a svájciak egyet se. És tavaly nyáron, tehát 23-ban, vagyis már egy jó évvel a háború kitörése után állt elő a svájci titkosszolgálat vezetője, hogy hát úgy tűnik, hogy több mint 220 akreditált diplomatája van az oroszoknak Svájcban. Ez azért egy óriási szám, tehát ez még amerikai nagykövetségnek is nagy lenne egy kritikus területen. És hát, hogy ezeknek körülbelül egyharmada egész biztosan segíti az orosz titkosszolgálat munkáját. Úgyhogy elkezdték ezeket komolyabban venni, és nyilván a másik ilyen hasonló kitettség, ami láthatóan előkerült ebben a titkosszolgálati jelentésben, ez pedig a kínai érdeklődés. Egészen addig, képzeljétek el, hogy ez a legfrissebb történet, talán decemberben volt a legutóbbi epizódja, hogy ugye Svájc is vásárol a felkészülésnek megfelelően F-35-ösöket. Ugye ez az a repülőgép, amit nem akarnak az amerikaiak eladni a törököknek, de Svájc viszont vásárolhat belőle, és az a katonai repülőtér, ami majd őket fogja hoztolni, ez egy nagyon szép alpesi 500 fős falucska mellett van. Uh-huh. Na most a falucska egyik legnagyobb gázklófját véletlen megvette Wang úr Kínából, Kiderült, hogy hát azért nem a restaurációba utazik, és nem a, nem a turizmus a fő tevékenységi területe, és nem is Wangnak hívják.
De más,
máson nem volt vele. Úgyhogy hát ezt konkrétan felgöngyörítették, és nyilvánosságra is hozták. De szóval azért ez alatt szól, hogy ugye elképesztő mennyiségű nemzetközi szervezet van Genfben. Tehát Genf az tényleg az európai kémparadicsomok top listás helye. Ugye itt mindenki mindenkit hallgat, volt egyébként itt francia lehallgatás, izraeliek a iráni atomtárgyalásokat, a Snowden emlegette az amerikai lehallgatóközpontot. Tehát ez tényleg egy ilyen, ahol nemzetközi szervezet van, ott dolgoznak. És miért? Azért, mert a svájci törvénykezés csak a svájci szövetségi érdekeket védi, és csak erre hatalmazza fel az elhárítást, hogy csak ilyen esetekben léphet. Tehát magyarul a nemzetközi szervezetek nem kapnak svájci védelmet. Uh-huh. Hogyha nagyon szőken értelmezem ezt a törvényt, tehát gyakorlatilag külföldiekre, külföldire kérkedhet, vagyis mindenki más lehallgathat, mindenki más, csak a svájci helyi kantont kell békén hagyni. Na most azért ez ugye egy elég masszív felhívás, úgyhogy többek között egyébként még a maói Kína korszakában indulva, és aztán folytatva egészen a 70-es évekig, Kína volt az európai kémközpont a hideg. A kínaiaknak Svájc volt az európai kémközpont a hidegháborúban. Egészen a nagyköveti szintig, aki maga is kém volt, és olyan ügyes volt, hogy a tajvani képviselet vezetőjét, vagy egyik attaséját is beszervezte kínai kémnek. Úgyhogy hát nagyon alapos munkát végeztek. Tehát ebből indulunk, amikor megpróbálják megvédeni itt a különböző érdekeket, hát ez egy elég kemény feladvány, és mindezt egyébként egy alig 400-500 fős titkosszolgálattal, ami még a belgánál is kisebb, aminek pedig ugye a NATO-t meg az Európai Unió intézményeit kéne védeni. Most ehhez képest itt ENSZ, WTO, mindenki ott ül Genfben. Tehát ők ezt a frontot kéne, hogy felgöngyörítsék, és azért hát erre egy-két év kevés, hogy ezt még ha komolyan is veszik, akkor nekiálljanak és felgyűjtsék az ingúját. Tehát itt rengeteg munka lesz, és nyilván azért gondoljuk, hogy nincsenek egyedül hagyva ezzel.
Mi állhat emögött még egy utolsó kérdésként, csak hogy mi a cél, hogy ez a kém központi szerep, hogy ez a nagy nemzetköziség is talán egyfajta védettséget ad nekik a függetlenségükben? Tehát, hogy senkinek eszébe ne jusson őket begzárni, mert akkor hozzányúl egy másik állam érdek szférájába, és ez esetleg ez is egy plusz védettséget ad nekik? Vagy miért alakult ez így?
Hát, történelmileg azért, mert ugye ebben a semlegességben tényleg az volt a svájci diplomácia 200 éves alapelve, hogy minél inkább, minél több országgal kapcsolatot tartani. Tehát ezért ők vették föl szinte elsőként a kommunista Kínával a diplomáciai kapcsolatot, és ez sok helyen igaz, tehát ezért is van az, hogy akár még ugye volt a szívpolgárháborúban is svájci egyeztetés, ha visszaemlékeztek, ugye a Putin-Biden találkozó Genfben történik. Tehát ilyen szempontból ez nem csak reputáció kérdés, hanem valóban diplomáciai kérdés, hogy mindenki hozzájuk forduljon bizalommal, és akkor ez valóban védettséget is jelent. Azért nagyon sokáig a szónak nem a fizikai értelmében, hanem inkább kiemelt partnerségben és minden másban, illetve hát ha már valaki itt látogatja meg a diplomáciai társát, lányát, bárki egyebet, akkor hát esetleg már rögtön egy kis üzletet is hoz az országnak, tehát ez gondolom nem független egymástól, de ezt ügyesen csinálják.
Nagyon klassz, köszönjük szépen Boton, most Zolitól és tőled szerintem egy kalap alatt többet hallottunk Svájcról, mint akár az évek eddigi részében. Köszi még egyszer, jó munkát és szép napot!
Nektek is hallgatok meg, és sziasztok!
Dr. Feledi Botont külpolitikai szakértővel beszélgettünk.